Lenyűgöző üzeneteket kaptunk a túlvilágról. Julia Tripp pompásan kezeli a táblát. Sorra üzentek elhunyt szeretteink. Az ember igazán annyira hálás, hogy módjába áll, hogy megengedtetik üzenetet kapni az eltávozottaktól.
Vigyázzon, mosolygott a Randall kisasszony, meg ne hallja a tiszteletes úr.
Ó, de igazán, drága Miss Randall, én tökéletesen meggyőződtem. Nem fér hozzá semmi kétség. Bárcsak Lansdale tiszteletes úr is hajlandó volna foglalkozni a dologgal. Szerintem igenis szűk látókörre van látatlanban elítélni bármit is. Julia és Isabel Tripp mélységesen és őszintén hisz benne. Mind a kettő csupa lélek.
Hús vérteremtmény létükre kísért túlságosan is, vélte Miss Randall. Nem kedvelte a Tripp kisasszonyokat. Nevetségesen öltözködnek, vegetáriánus és nyersgyümölcsös étrendjük lehetetlen, a modoruk affektált. Gyökértelen teremtések, nincs mögöttük semmi hagyomány, semmi jó neveltség. Na de a végtelen komolyságuk olykor mulattató, és Miss Randall túlságosan is jó szívű volt, hogy sem sajnálta volna szegény Minitől ezt az élvezetet, amely a Tripp kisasszonyok társaságát jelentette. Szegény Mini! Emily Arundel szánakozással elegy szeretettel pillantott a társalkodó nőjére. Hány de hány ilyen ostobáska középkorú nő sertepertért már körülötte. Mind szakasztott egyforma. Kedves, bogaras, szolgálatkész és csúkeszű. Szegény Mini valósággal kivirult ma este. A szeme csillog, ahogy a szobába tesz vesz. Izgalmába szinte azt se tudja, mit csinál.
Bárcsak ott lett volna, Miss Arundel,
hebegte idegesen Mini Lawson.
Érzem, hogy még nem sikerült megtérítenünk, pedig ma este napnál is világosabb volt, hogy az üzenet bizonyos EA részére érkezett. Egy férfitól, aki már sok-sok esztendeje megboldogult. Daliás katona ember volt. Isabel tisztán látta. Alig, hanem Arundel tábornok lehetett. Gyönyörű üzenet volt. Csupa szeretet, csupa vigasztalás. És hogy sok-sok türelemmel mindent el lehet érni.
Mindez a legkevésbé se jellemző papára, mondta Miss Arundel.
Ó, ami drága szeretteink oda át megváltoznak. Ott minden csupa szeretet és megértés. Aztán az írótábla valami kulcsot betűzött ki, mintha bal szekrényke kulcsa lett volna.
A bal szekrényke kulcsa? Emily Arundel éles hangjából érdeklődés csendült.
Azt hiszem, igen. Gondoltam, talán fontos iratokról lehet szó. Ismeretes egy eset, amikor az írótábla üzenetet közvetített, hogy egy bizonyos bútordarabba kutassanak, és az illetők rá is bukkantak egy elrejtett végrendeletre.
A bol szekrényképen nincsen semmiféle végrendelet, mondta Miss Arundel. Aztán kurtán hozzátette. Menjen lefeküdni, Mini. Elfáradt. Én is. Majd egyik estére meghívjuk Trippéket.
Ó, igazán nagyszerű lesz. Jó éjszakát, drágám. Megvan minden? Remélem, nem fárasztott el túlságosan ez a sok ember. Megmondom Ellennek, hogy holnap igen alaposan szellőztesse ki a szalont, és rázza ki a függönyöket. Ez a rengeteg dohányzás szörnyű szagot hagy. Mondhatom, igazán nagy lelkű, drágám, hogy engedi őket dohányozni a szalomban.
Engedményt kell tennünk a kornak, amelyben élünk, mondta Emily Arundel. Jó éjszakát, Mini.
Vajon ez a spiritista cécó nem árt-e Mininek?
Tűnődött Emily Arundel, amikor magára maradt. Hisz annyira felzaklatta a délutáni szeánsz, a szeme majd kiugrik a helyéről, és azt se tudja, mit csinál.
Hanem ez a dolog a bol szekrénykével igazán különös, gondolta Emily Arundel, miközben lefeküdt.
Komoran elmosolyodott, amikor felidézte azt a régi-régi jelenetet. A kulcs a papa halála után került elő, és micsoda zuhatagban dőlt ki a sok-sok üres üveg, amikor kinyitották a kis szekrénkét. Az efféle részleteket sem Mini Lawson, sem Isabel, se Julia Tripp nem ismerheti, és az ember óhatatlanul eltűnődik, nincs-e mégis valami ebben a spiritista handabandában. Feküdt a hatalmas mennyezetes ágyban, de nem jött álom a szemére. Egyre nehezebben tud elaludni. Altatót azonban nem volt hajlandó bevenni, akármennyire erősödik Dr. Granger. Az altató a gyengék fegyvere. Azok ki, akik nem tudják elviselni, ha a kis ujjuk hegye fáj, ha egy picit csajog a foguk, vagy ha, nagy Isten, álmatlanul töltenek egy éjszakát. Arandel kisasszony gyakran felkelt az éjszaka közepén. Nesztelenül járkált a házba, felemelt egy könyvet, végig simított egy-egy csecsebecsét, megigazított egy vázát, megírt egy-két levelet. Ilyenkor úgy érezte, megelevenedik a ház. Szerette az ilyen éjféli bolyongást, mintha mellé szegődne nővéreinek, Arabellának, Matildának, Ágnesnek a szelleme. Meg Thomas bátyái. Micsoda aranyos fiú volt, mielőtt annak a perszónának a karmai közé került. Maga mellett érezte ilyenkor még John Laverton Arundel tábornok szellemét is, a házi zsarnokét, akinek társaságban elragadó modora volt, bezzeg a lányaival ordítozott, azokat szüntelenül ugráltatta. Mégis büszkén néztek fel rá a hős indiai veteránra, a világfira. Mit számít, hogy néha napján gyengélkedett, ahogy a lányai kitérően emlegették? Miss Arundel gondolatai visszatértek unokahúga jegyesére. Ő aztán sose fog inni. Férfinak hiszi magát, és gyömbért iszik vacsorához. Amikor én kinyitottam papa legjobb portóját. Charles Vezek tudja, mi a jó. És te nem csak megbízhatóbb volna. Az ember nem tudná róla, hogy... Emily Arundel gondolataiba lepergett az elmúlt hétvége. Minden annyira nyugtalanító. Hasztalanul próbálta elűzni a zavaró gondolatokat. Felkönyökölt az ágyban, és az éjszakai mécses kis világánál megnézte az óráját. Egy óra múlt, és sehogy se tudott elaludni. Felkelt, papucsba bújt, felvettett meleg köntösét. Lemegy és átnézi a háztartási könyvet, a hónap fizetendő számlákat. Emily Arundel nesztelenül kisurrant szobájából, végig a folyosón, ahol egész éjjel égett egy gyenge fényű lámpa. A lépcsőhöz ért. Kezét a korlát felé nyújtotta, aztán érthetetlen módon megbotlott, asztalon próbálta visszanyerni egyensúlyát. Fejjel előre lezuhant a lépcsőn. Az esés robaja, Emily kisasszony kiáltása felriasztotta a házat. Ajtók nyíltak, felgyulladtak a lámpák. Minnie Lapson kikukkantott a lépcsőre nyíló szobájából. Kétségbe esetten kiáltozva tipegett le a lépcsőn. Sorra megjelentek a többiek is. Charles ásítozva, tarka sejem köntösbe, Tereza fekete sejembe burkolva, Bella sötétkék kimonóba, hajcsavarókra tekert hajjal. Emily Arundel kábultan feküdt a lépcső alján. Fájt a válla, sajgott a bokája. Egész testét szaggatta a fájdalom. Tudta, hogy körülállják, hogy az az ostoba Minnie Lapson zokongva és hasznavehetetlenül hadonászik, hogy Tereza fekete szemébe rémületül, hogy Bella tátott szájjal bámul, hogy Charles hangja szól messziről, nagyon messziről. A labda, annak a nyavajás kutyának a labdája. Itt hagyta, és Emily néni rálépett. Látjátok, itt van! Aztán nyugodt, tiszteletet parancsoló hang csendült. Valaki félretolta a többieket, letérdelt Emily kisasszony mellé, és értő kézzel végig tapogatta. Emily Arundel megkönnyebbült. Most már minden rendben lesz. Nincs nagyobb baj, hallotta dr. Ténios határozott megnyugtató hangját. Nem tört csontja. Csúnya zúzódások, megrázkódtatás. De szerencsére semmi komolyabb. Odébb terelte a többieket, könnyedén felemelte Arundel kisasszonyt és felvitte a hálószobájába. Egy percig fogta a csuklóját, számolt, aztán biccentett és kiküldte a még akkor is hüppögő tehetetlen Minit. Hozzon konyakot és a melegítő palaszba forró vizet. Emily Arundel fájdalmai közepette is mélységes hálát érzett Jacob Ténios iránt. Megkönnyebbüléssel töltötte el, hogy avatott kézbe került. De valami még akkor is nyugtalanította. Kábolt állapotában nem tudta, mi az. Majd hónap gondolkodik. Most megissza ezt, és elalszik, ahogy mindenki mondja. De hiszen valami hiányzik. Vagy valaki? Nem, most nem gondolkodik. Fáj a válla. Megitta, amit elébe tartottak. Hallotta dr. Ténios nyugodt magabiztos hangját. Most már nem lesz semmi baj. Emily Arundel lehunta a szemét. Egy hangra riadt fel, ismerős hangra. Halk folytott ugatásra. A következő percekben tökéletesen éber volt. Bob, haszontalan Bob, kint ugat a bejárati ajtó előtt azzal a jellegzetes
kimaradtam az éjjel igazán nagyon röstellem húgatásával. Halkabban a szokásosnál, de reménykedve.
Arandel kisasszony feszülten figyelt. Jól van. Hallja, amint Mini kimegy, hogy beeresse a kutyát. Nyikoldul az ajtó, halk, zavaros motyogás. Mini szokásos szemrehányása.
Ennye, ennye, haszontalan kutyus.
Aztán nyílik a tálaló ajtaja. Bob ott alszik az asztal alatt. És ebben a pillanatban Emily rádöbben, mi az, ami a tudatalattia hiányolt a baleset pillanatában.
Bob.
A nagy zűrzavar, a zuhanás, a rohanó emberek, Bob rendes körülmények között egyre fokozódó hangerővel reagált volna mindenre a tálalóból.
Hát ez motoszkált egész idő alatt a tudata mélyén.
Most már minden tisztázódott. Amikor Bobot az este kiengedték, fogta magát a szégyentelen és elkószált valamerre. Olykor-olykor letér az erény útjáról. Másnap aztán nem győz meg bocsátásért imánkodni.
Hát igen, ez az.
Ez volna. Csak ugye?
Akkor mi nem hagyja mégsem nyugodni? Mi motoszkál még most is az agyában?
Valami a balesettel kapcsolatban.
Ó, igen, valaki azt mondta, Charles, hogy Bob labdáján csúszott el, amit a kutya ott hagyott a lépcső tetején.
A labda ott volt, hisz Charles fel is mutatta.
Emily Arundel feje sajgott, lüktetett a válla. Egyetlen fájdalom volt az egész teste, de szenvedések közepette is tiszta maradt az agya. Már magához tért a megrázkodtatásból, és az emlékezete világos volt. Végigvette az előző estet eseményeit 6 órától kezdve, lépésről lépésre, amíg ahhoz a pillanathoz nem ért, amikor a lépcső tetején állt és elindult lefelé. Hirtelen borzadás remegtette meg.
Téved, bizonyára téved. Az ember gyakran képzeleg. Igyekezett, nagyon igyekezett felidézni Bob labdájának síkos gömbölyűségét a talpa alatt, de sehogy sem sikerült.
Helyette azonban... Ó, az idegeim, mondta magának Emily Arundel. Nevetséges képzelgés. De okos, józan, iskolázott agya ezt egy pillanatig sem hitte. A Victoria-kor gyermekeik nem ismerték az ostoba optimizmust.
A legnagyobb könnyedséggel tartottak mindig a legrosszabbtól. Emily Arundel is a legrosszabbtól tartott.
Arundel kisasszony levelet ír.
Péntek volt. A rokonok elutaztak, méghozzá az eredeti terv szerint szerdán. Egytől egyig valamennyi felajánlotta, hogy marad. Egytől egyig valamennyit visszautasították. Arundel kisasszony közölte, hogy tökéletes nyugalomra vágyik. A rokonai elutazását követő 2 napban Emily Arundel ijesztően szótlan volt. Mélyen elgondolkodott. Sokszor meg se hallotta, mikor Minnie Lawson szólt hozzá. Rámerett, aztán kurtán utasította. Kezdje előről a mondókáját.
Szegénykém, ingatta a fejét Miss Lawson. A megrázkodtatás. Attól tartok, tette hozzá az egyhangú életet élők modorában, akik titkolt örömüket lelik benne, ha a környezetükbe baj történik. Attól tartok, sohasem lesz már a régi.
Dr. Granger már sokkal derülátóbban nyilatkozott. Hétvégére ismét futkározik majd, egész áldott nap.
Különben vétek, hogy egyetlen csontja sem tört. Micsoda beteg az ilyen? Hogy éljen meg az a szegény vidéki körorvos, ha ilyenek a páciensei? No, hiszen le is vehetné hamarosan a résztáblát, ha mindenki Arundel kisasszony példáját követné.
Erre már Emily Arundel is hasonló hangnemben válaszolt. Régi harcos társak voltak, ő meg az öreg Granger doktor. Az orvos szigorú előírásait a beteg rendszerint semmibe vette. Így ezután sokat torzsalkodtak, és nagy örömüket lelték benne. Most azonban az orvos távozása után az idős, hogy borús arccal feküdt. Gondolkodott, gondolkodott. Szórakozottan válaszolgatott a körülötte sürgő forgó Minnie Lawson jóindulatú csacskaságaira, aztán hirtelen magához tért, és szokásos csípős modorába hurrogta le társalkodó nőjé.
Szegény kis Bobby,
csacsogta Miss Lawson, és lehajolt a kutyához, aki az úrnője lábához terített pokrócon hevert.
Szegény kiskutyus, milyen szomorú lenne, ha tudná, mit csinált az ő szegény, szegény asszonykájával.
Hagyja abba ezt a hülyeséget, Mini! Törmet rá kenyíradó gazdája. Hol marad az igazság érzete? Nem tudja, hogy az angol jog szerint mindenki ártatlan, amíg a bűnösségét be nem bizonyítják?
Ó, de hát mi tudjuk.
Mi semmit sem tudunk. Ne nyüzsögjön már annyit, Mini. Nem tudja, hogyan kell viselkedni a beteg szobában. Eredjen innen, küldje fel hozzám Ellent.
Miss Lawson megszeppenve távozott.
Emily Arundel némi önváddal nézett utána.
Mini néha megőríti az embert, pedig igazán csak jót akar.
Arundel kisasszony megint elkomorult. Mélységesen el volt keseredve. Utálta, ha tétlenségre volt kárhoztatva, és ráadásul nem tudta elhatározni, mit évő legyen. Olykor-olykor már azt hitte, nem hihet az emlékezetének. És nincs senki, de senki, akivel bizalmasan beszélhetne.
Amikor fél óra múlva Miss Lawson kezében egy csésze erőlevessel lábújhegyen beóvakodott Arundel kisasszony szobájába, az idős hölgy csukott szemmel feküdt az ágyban. Mini Lawson tétován megállt. Azután kis hien elejtette a csészét, mert Arundel kisasszony, még akkor is csukott szemmel, hangosan megszólalt. Két szót csak.
Mary Fox.
Box, kedvesem? Hebegte Miss Lawson. Talán boxolásról álmodott?
Maga sükető, Mini. Semmiféle boxról nem beszéltem. Azt mondtam, Mary Fox.
Ez az a hölgy, akivel tavaly ismerkedtem meg Cheltenhamben. Az exeteri székesegyház kanonokjának a nővére.
Adja ide azt a csészét.
Nézzenek oda, kilöttyintette a levest. Úszik a csészehagy, és hányszor kérjem, ne tipegjen lábújhegyen, szörnyen idegesít. Menjen le inkább, és hozza fel nekem a londoni telefonkönyvet. Keressek meg egy telefonszámot, vagy címet talán?
Ha azt akarnám, megmondanám. Csinálja, amit mondok, hozza fel, azután kérem, adjon papírt és tollat.
Miss Lawson engedelmeskedett. Amikor eleget tett munkaadója valamennyi kérésének és kifelé indult a szobából, Emily Arundel váratlanul megszólalt.
Derék, hűséges teremtés maga, Mini. Ne is törődjön vele, ha néha türelmetlen vagyok. Tudja, amelyik kutya ugat, nem harap. Maga nagyon jó hozzám.
Miss Lawson fülig vörösen távozott, érthetetlen félszavakat motyogva. Arundel kisasszony felült és levelet írt. Lassan, gondosan rótta a sorokat, sokszor megállt, elgondolkodott. Több szót áthúzott. A Margót is teleírta. Ő még úgy tanult a kislánykorában, hogy a levélpapírral takarékoskodni kell. Végül elégedett sóhajjal aláírta a levelet és borítékba tette. A borítékra egy nevet írt. Aztán másik papírt vett elő. Megfogalmazta, amit akart, elolvasta, itt-ott kihúzott, másutt betódott néhány szót, majd az elkészült szöveget letisztázta. Ezt igen gondosan elolvasta, elégedetten megállapította, hogy világosan kifejezi, amit akart, majd ezt a lapot is borítékba tette és megcímezte. William Parvis úrnak. Parvis, Parvis. Charles Worth és Parvis ügyvédi iroda. Herchester. Ezután ismét kézbe vette az első borítékot, amelyen M. Hercule Poirot neve állt, és kinyitotta a telefonkönyvet. Kikereste a címet, és ráírta a borítékra. Az ajtón kopogtak. Arundel kisasszony gyorsan elrejtette az imént megcímzett levelet, a Hercule Poirotnak szólót, írómappája belső hajtókája mögé. Semmi szükség rá, hogy felkeltse Mini kíváncsiságát. Mini túlságosan is szeret kérdezősködni.
Tessék!
Szólt Arundel kisasszony, és megkönnyebbült sóhajjal dőlt párnájára. Megtette a szükségesnek ítélt lépéseket, hogy megbirkózzék a problémákkal. Hercule Poirot levelet kap. Az imént elbeszélt eseményekről természetesen csak jóval később értesültem. Apróra kikérdeztem azonban a családtagjait, és ezáltal remélem sikerült meglehetős pontossággal leírnom a történteket. Poirot és én akkor kerültünk bele az ügybe, amikor megkaptuk Miss Arundel levelét. Nagyon jól emlékszem arra a napra. Meleg, füllett délelőtt volt, június vége felé.
Poirot mindig a maga egyéni módszerével bontotta fel reggeli postáját. Sorra felvette mindegyik levelet, gondosan szemügyre vette, papírvágó késével precízen felvágta, áttanulmányozta a tartalmát, majd a csokoládés kanna mögött sorakozó négy rakás egyikére helyezte. Poirot mindig csokoládét ivott reggelire. Szörnyű szokás. És mindezt egy automata pontosságával. Olyannyira, hogy a ritmus legcsekélyebb változása felkeltette az ember figyelmét. Az ablaknál ültem, és a forgalmat néztem. Nemrégibe tértem haza Argentinából, és mérhetetlenül élveztem, hogy ismét itt lehetek a londoni zaj és nyüzsgés kellős közepén. Mosolyogva fordultam Poirot felé. Ha megengedi, szerény, Watsoni minőségemben bátorkodnék ismertetni egy következtetést.
Csak rajta, mon ami, hallgatom.
Ma reggel, kezdtem szerfeled komolyan, egyetlen olyan levél érkezett, amely igazán érdekli.
Nagyszerű barátom. Maga nem is Watson, hanem egyenesen Sherlock Holmes.
Igaza van. De hogyan jött rá? Ó, ismerem a módszereit, Poirot. Ha kétszer elolvas egy levelet, akkor az különösen érdekes.
Ítélje meg, Hastings!
Nyújtotta felém a szóba forgó írományt Poirot. Mohó érdeklődéssel vettem el, de a következő pillanatban kelletlenül elhúztam a szám. A levél ómódú póklábbetűkkel íródott, tele volt aláhúzással, javítással, a margót is sűrűn teleírták.
Muszáj elolvasnom, Poirot? Kérdeztem. Nem mondaná el inkább, miről szól?
Szeretném, ha elfogadatlanul alkotna róla ítéletet. A levél egyébként nem szól semmiről. Ezek után jobbnak láttam, ha mégis elolvasok.
Monsieur Hercule Poirotnak.
Tisztelt Uram! Hosszas fontolgatás után írok. Az utóbbi szót áthúzták. Bátorkodom írni önnek abban a reménybe, hogy segítségemre lehetett szigorúan magántermészeti ügyben. Az utolsó háromszor duplán aláhúzták. Az ön neve nem ismeretlen számomra. Egy bizonyos Fox kisasszony említette Exterből, aki ugyan nem ismeri önt személyesen, de elmondta, hogy sógorának nővére, akinek a nevére sajnálatos módon nem emlékszem, a legnagyobb elismeréssel, utóbbi két szó vastagon aláhúzva, nyilatkozott az ön kedvességéről és diszkréciójáról. Természetesen nem érdeklődtem afelől, milyen természetű vizsgálatot folytatott ön az illető hölgy megbízásából, de Fox kisasszonytól úgy tudom, felettébb kényes és bizalmas, a két jelző aláhúzva, ügy volt. Félbehagytam az olvasást. Feltétlenül végig kell ezt olvasnom. Épp olyan, mintha egy pók belemászott volna a tintatartóba, azután végig sétált volna a levélpapíron. Mária nénikém írás műveire emlékeztet.
Olvassa csak, mon ami, mosolygott Poirot.
Megint neki veselkedtem. Jelenlegi dilemmámban eszembe jutott, hogy felkérem önt, végezze el a szükséges nyomozást megbízásomból. A dolog természetesen, ezt ön igen jól tudja, a legteljesebb diszkréciót igényli, és az sem lehetetlen, mondana se kell, hogy minden vágyam, az utóbbi két szó aláhúzva, hogy így legyen. Hogy következtetésem tévedésen alapul. Az ember olykor túlságosan nagy jelentőséget tulajdonít bizonyos tényeknek, amelyeknek esetleg igen egyszerű és természetes a magyarázata.
Nem hagytam ki véletlenül egy oldalt?
Motyogtam zavartam.
Nem, dehogy, mosolygott Poirot.
De hát ennek se füle, se farka. Miről beszél egyáltalán a hölgy?
Folytassa csak.
Az adott körülmények között, amint ön kétségtelenül megérti, teljesen lehetetlen, hogy a dolgot bárkivel is megvitassam Market Basingbe. A levél fejrészére pillantottam. Zöldlom Villa, Market Basing, Berkshire. Ugyanakkor minden bizonnyal természetesnek találja, hogy aggályaim, aláhúzva, vannak. Az elmúlt néhány napban szemrehányást tettem magamnak, hogy elragad a képzeletem. Az utolsó mellékmondat vastagon aláhúzva. De egyre jobban nyugtalankodom. Lehetséges, hogy túlzott jelentőséget tulajdonítok valaminek, ami önmagában csekély, vastagon aláhúzva, fontossággal bír, de ez nem csökkenti nyugtalanságomat. Feltétlenül tisztázni akarom a dolgot. Nagyon felzaklatott, nem szabadulhatok a hatásától. Aláss az egészségemet, és természetesen igen nehéz helyzetbe vagyok, hiszen nem szólhatok senkinek. az utolsó három szó duplán aláhúzva. Ön talán úgy ítéli meg a helyzetet, hogy képzelődöm, hogy felnagyítok dolgokat, amelyeknek esetleg egész ártatlan, aláhúzva, a magyarázata. Mindazonáltal, akármennyire jelentéktelennek látszik is, a kutya labdájának esete óta egyre több kétségem támad, és egyre inkább aggódom. Nagyon szeretném éppen ezért meghallgatni az ön véleményét és tanácsát. Nagy kő esne le a szívemről. Kérem, legyen szíves tudatni, mennyi az ön tiszteletdíja, és mit tanácsol, mit tegyek. Ismételten hangsúlyozom, itt senki sem tud semmit. Magam is tisztában vagyok vele, hogy a tények jelentéktelenek, lényegtelenek, az egészségem azonban nem a legjobb, és az idegeimet, utóbbi vastagon aláhúzva, ugyancsak megviselte a dolog. A folytonos aggodalom fölöttébb ártalmas a számomra, de minél többet gondolkodom a helyzeten, annál tisztábban látom, hogy igazam van, és a tévedés ki van zárva. Természetesen álmomban se gondolok arra, hogy bárkinek, aláhúzva, bármit is, aláhúzva elmondjak. Remélem, minél előbb tanácsot kaphatok öntől a fent említettekben. Addig is maradok híve, Emily Arundel. Ide-oda forgattam a levelet, gondosan szemügyre vettem valamennyi oldalát. De hát, miről is van benne szó, Poirot? Kérdeztem végül. Miért nem mondja meg ez a Mrs. vagy Miss Arundel? Alig, hanem Miss, mondta Poirot. A levél öreg kisasszony kezére van. Igen, igen, bagaras vén kisasszony, de miért nem mondja meg kerek perec, hogy mit akar? Mert sajnálatos módon elmulasztja a rend és a módszeresség követelményeit alkalmazni. Sóhajtott Poirot. Márpedig, kedves Hastings, rend és módszeresség nélkül. Tudom, tudom, szakította félbe sietősen. A kis szürke hadsejtek, meg a többi. De maga mégiscsak kétszer elolvasta ezt az agyvaságot. Maga bezzeg nyomba a papírkosárba dobta volna, igaz, Hastings? Mosolygott Poirot. Pedig van benne valami nagyon érdekes, ami azonnal felkeltette a figyelmemet. Én nem látok rajta semmit, mondtam, de azért tüzetesen átvizsgáltam a különös írásművet. Hiába. Feladom, Poirot, mondtam végül. Szabad a gazda. Hogy mondta? Aféle szólásmondás. Annyit jelent, hogy nem bánom, ha bebizonyítja, ostoba szamár vagyok. No, nem, nem, Monami, azt azért nem mondanám. Legfeljebb azt, hogy nem eléggé jó megfigyelő. Nos, halljuk, Poirot, mi az a nagyon érdekes dolog, ami elkerülte a figyelmemet? A dátum. A dátum? Felemeltem a levelet. Különös, mondtam. A keltezése április 17. És ma június 28-a van, állapította meg Poirot. C'est curieux, n'est-ce pas? Több mint két hónapja írták. Lehetséges, hogy tévedett az öreg hölgy. Június helyett írt tévedésből áprilist. Akkor is már 11 napos a levél. De különben is. Nézze csak a tintát. Látszik a színén, hogy a levél több mint 11 napja íródott. Nem, nem, az áprilisi dátum kétségtelenül valóságos. De miért nem küldték el a levelet? Az öreg hölgy alig, ha nem meggondolta magát, mondtam. Akkor miért nem tépte el a levelet? Miért tartogatta két hónapig, és adta postára éppen most? Erre nem tudtam észszerű választ adni. Poirot az íróasztalához lépett, és tollat vett a kezébe. Csak nem akar válaszolni, álmélkodtam. De igen, Monami. A szobába csend volt, amelyet csak Poirot tollának percegése tört meg. Csak hamar elkészült a levél. Poirot felállt, elővette dobozkát, abból egy bélyeget. Azt kis pontjával megnedvesítette, és felkészült, hogy ráragassz a borítékra. Ám egyszerre csak megállt a keze a levegőbe. Na, kiáltott fel Poirot, ez tökéletesen helytelen. Azzal eltépte válaszlevelét, és a papírkosárba dobta. Nem így fogunk hozzá, Hastings. Oda megyünk, barátom. Le akar menni Market Basingbe? Pontosan. Miért ne? És Londonban meg kell fulladni a hőségtől. Kellemes lesz a vidéki levegő. Kérem, ahogy akarja. Menjünk kocsin. Nemrégi betettem szert ugyanis egy használt Austinra. Kitűnő ide. Az időjárás kedvez az autózásnak. Épp csak kalapot, kabátot, sálat kell venni.
De drága barátom, nem megyünk az északi sarkra.
Poirot azonban ügyet se vetett tiltakozásomra. Belebújt őszbarna felöltőjébe, nyakára pedig fehér selyem sálat tekert. Mielőtt kiléptünk volna a szobából, még gondosan itatós papírra helyezte az imént megnedvesített bélyeget.
Zöld lombvillába látogatunk.
Nem tudom, Poirot hogyan érezhette magát kabátban, kalapba, sálba. Én minden esetre félig megfőttem, még mielőtt kiértünk volna Londonból. Nyári csúcsforgalomban nem leányálom nyitott kocsiba ülni London utcáin. Néhányst azonban kiértünk a nyugati autópályára, mindjárt jobban éreztem magam. Másfél órai autózás után valamivel kettő előtt értünk Market Basing városkába. A piac téren állítottam le a kocsit. Poirot lehámozta magáról a felesleges ruhadarabokat. Kis zsebtükrébe ellenőrizte, rendben van-e csodálatos bajusza, majd elindultunk zöld lombvilla keresésére. Némi kérdezősködés után meg is találtuk az utcát, amelyben a zöld lombvilla állt. Amikor azonban a házhoz értünk, legnagyobb meglepetésünkre a kerítésen jókora tábla tudatta, hogy a villa eladó vagy kiadó. Miközben a táblát bámultuk, kutyaugatásra lettem figyelmes. A kerítés cegélyező bokorok közül csak hamar elő is bukkant egy rótszőrű fox terrier. Ráfért volna a nyírás, de láthatólag igyekezett bebizonyítani, micsoda nagyszerű házőrző is ő kutyasága. Ha-ho, öreg fiú! Üdvözöltem, és elébe tartottam a kezemet. A kutya gyanakodva megszaglázta, aztán megcsóválta a farkát, és kurtákat vakkantott. Okos kutya vagy, dicsértem. Vaff, felelt a foxi. Nos, Poirot, fordultam a barátomhoz. Poirot arcán különös kifejezés vonult, mintha nehezen tudná leküzdeni izgatottságát. A kutya labdájának esete, motyogta. Nos, a kutya megvan. Vaff, szögezte le új barátunk. Leült, ásított és reménykedve nézett ránk. És most mi lesz? Kérdeztem. A kutya láthatólag ugyanezt szerette volna tudni.
Pablo, hát átmegyünk, hogy is hívják az ingatlan ügynököt? Nézzük csak. Gabler és Treacher urakhoz.
Mindjárt sarkon is fordultunk és visszafelé indultunk. Új barátunk méltatlankodó ugatással kísérte távozásunkat. Az ingatlan ügynök irodájában egy ifjú hölgy épp telefonon beszélt. Intett, hogy foglaljunk helyet, és folytatta a beszélgetést.
Nem, sajnos nem tudom.
Hogy mennyi a lakbér?
Nem, az sem.
Tessék, hogy be van-e kötve a víz?
Azt hiszem, igen, bár én nem vagyok nagyon biztos benne.
Nem, sajnálom, Mr. Gabler házam kívül van.
Hogy mikor? Azt sajnos nem tudom. Igen, ha visszajött, megkérdezem. Szíveskedjél megadni a telefonszámát. Egy pillanat, ceruzát keresek. Megvan. Igen? 81-35? Sajnos nem hallom, hogy mennyi? 89-35. 39? Ja, igen. 51-35. Megmondom, hogy hívja vissza önt. 6 után. Ó, elnézést, igen, 6 előtt. A viszont hallásra.
Letette a kagylót. A blokkjára öklömnyi számjegyekkel felírta. 53-19. Majd Poirotra vetette mérsékelt érdeklődést tükröző tekintetét.
Egy eladó villa felől szeretnénk érdeklődni, kezdte barátom. Úgy emlékszem, Zöldlom villa a neve.
Hogy tetszik mondani?
Eladó vagy kiadó villa, magyarázta lassan tagoltam Poirot. Zöldlom villának hívják.
Zöldlom, mélázott az ifjú hölgy. Mr. Gabler bizonyára tud róla.
Beszélhetnék Mr. Gablerrel?
Házon kívül van,
jelentette diadalmasan a kis hölgy, mintha azt mondaná.
1-0 javamra. Meg tudná mondani, mikor jön vissza?
Sajnos nem tudom.
Én ugyanis házat szeretnék bérelni itt a környéken, magyarázta Poirot. Zöldlom villa éppen megfelelne, úgy nézem. Meg tudná adni az adatokat?
Adatokat?
Bámult tátott szájjal az ifjú hölgy.
Zöld lombvilla adatait.
A hölgy kelletlenül kihúzott egy fiókot, és előszedett egy rendetlen irattartót.
Sajnos,
közölte igen felületes vizsgálódás után, nem szerepel a nyilvántartásunkban, de ajánlhatok valami mást.
Nézze csak, kisasszony, mutattam a falon lógó üles plakátra. Nem zöld lombvillát hirdeti kezem?
Jeges pillantást vetett rám.
2-1 ellen, nem igazság, mondta a tekintete.
Meg tudná mondani, mennyi a bére? Érdeklődött Poirot.
Nem adják bérbe,
mondta a leányzó, immár feladva a teljes tudatlanság pozícióját, csak hogy most ő rúghasson gólt.
Nem adják bérbe, csak eladják.
A tábla szerint eladó vagy kiadó?
Én csak annyit tudok, hogy bérbe nem adják.
A csatának eme pontján nyílt az ajtó és becsültetett egy kefehajú, középkorú, szúrós szemű férfiú. Mint csak hamar kiderült, maga Mr. Gabler. Azon nyomba átvette az ügyek irányítását, beterelt bennünket irodájába, helyjel kínált és óhajunkat tudakolta. Alig ejtette ki Poirot a zöld lombvilla nevét, Mr. Gablerből megelett a szavak áradata.
Ó, zöld lombvilla, micsoda pompás ingatlan! Valóságos alkalmi vétel, uraim! Most dobták piacra, mondhatom, nem kaphatnának szebbet ezért az árért. Nevetségesen, olcsó uraim, nevetségesen! Hamisítatlan békebeli építkezés, azok a falak nem papírból vannak, uraim. Azokban az időkben még mindennek megadták a módját. Kérem, nem adok 3 napot, és azt a házat elkapkodják. Igen, igen, már most is számos érdeklődés futott be. Múlt szombaton egy parlamenti képviselő nézte meg az ingatlant. Annyira tetszett, hogy ezen a hétvégén megint lejön. A tőzsdéről is érdeklődik egy úr. Nem adok neki 1 hetet, uraim. Zöld lombvilláról lekerül a tábla.
Gyakran cserélt gazdát a ház? Érdeklődött Poirot.
Épp ellenkezőleg, uram. 50 évig volt ugyanannak a családnak a tulajdonába. A rendeléket mindenki ismeri a környéken. Köztiszteletnek örvendenek város szerte. Régi világbeli úrhölgyek.
Mr. Gabler felpattant és kiszólt az ajtón.
A zöld lombvilla adatait kérem, Jenkins kisasszony.
Tessék, teregette elénk csak hamar a gépelt lapokat.
Jó karban tartott urilak. 4 fogadószoba, 8 hálószoba, a szokásos mellékhelységek, tágas konyha, melléképületek, istálók, stb. Vízvezeték, parkszerű kert, összterület 3 hold, kertészlak, filagória, és a többi. Fenntartási költség alacsony. Ára 2850 font.
Megtekinthetném?
Hogyne, uram, már írom is az utalvány. Szabad a nevét és a címét.
Nagy meglepetésemre Poirot Mr. Parottinak nevezte magát. Majd afelől érdeklődött, mikor lehetne megnézni a házat.
Bármikor, uram, a cselédség a házba tartózkodik. Telefonon értesítem őket. Mikorra várhatják uraságodat?
Ebéd után, mondjuk úgy 2 óra tájban.
Mit is mondott Mr. Gabler?
Ugyebár Arundel kisasszony a tulajdonos neve.
Lawson a neve, uram. Miss Lawson. Ő a jelenlegi tulajdonos. Arundel kisasszony sajnálatos módon a közelmúltban elhunyt. Ezért került piacra a ház. Biztosíthatom, uram, 1 héten belül gazdára is talál. Semmi kétség.
Köztünk szólva, ha érdekli önt, én az ön helyében nem tétováznék. 2 úr már is komolyan érdeklődik a ház iránt, és bármelyikük lekötheti akár holnap.
Miss Lawson szeretnél minél hamarabb eladni?
Éppen erről van szó, ura.
Mr. Gabler bizalmasan halkabbra fogta a hangját.
Az a helyzet, uram, hogy a hölgynek túlságosan nagy a ház. Mégis ugye egyedülálló középkorú hölgy. Szívesebben költözne Londonba. Érthető, nem? De ezért olyan kedvező ez az ár, uram. Egyenesen nevetséges. A duplájáról nem hozok ki manapság egy ilyen házat, uram.
Miss Arundel talán hirtelen halt meg?
Azt éppen nem mondhatnám, benne járt már a korban. Elmúlt 70 esztendős jócskán, és régóta betegeskedett.
Bizony, kihalt vele a család.
Ismerte talán uraságod a familiát?
Van ilyen nevű ismerősöm, akinek élnek errefelé rokonai. Alig, hanem ugyanaz a család.
Bizonyára, 4 voltak nővérek. Egyikük korán férhez ment, de a többi 3 hölgy itt maradt.
Régi világbeli úrhölgyek voltak. Emily kisasszony merett utolsónak. Nagy tiszteletnek örvendett a városba.
Átnyújtott a Poirotnak a megtekintési utalványt. Ugyebár értesít az esetleges vételi szándékáról uraságot, a házat természetesen bizonyos mértékig korszerűsíteni kell, de megéri, uram, bőségesen megéri. Egy-két fürdőszoba, igazán semmiség.
Amikor kiléptünk az irodából, még hallottuk, amit Miss Jenkins beszámol főnökének.
Mrs. Samuels telefonált, Mr. Gabler. Kéri, hogy hívja vissza 4 előtt. 53-91-e száma.
Miss Jenkins alig, ha nem így állt bosszút munkaadóján, amiért kénytelen volt kikeresni a zöld lombvilla adatait.
Ebéd a György fogadóban.
Akár meg is ebédelhetnénk, mielőtt visszamegyünk Londonba, mondtam, amikor ismét kint voltunk Market Basing piac terén.
De kedves Hastings, csak nem gondolja, hogy már is hátat fordítunk Market Basingnek.
Hisz még nem jártunk végére a dolgunknak.
Hogyhogy?
Bámultam Poirotra. Hiszen hiába jöttünk. Az öreg hölgy meghalt.
Pontosan.
Poirot olyan hangsúlyjal ejtette ki ezt az egy szót, hogy attól csak még jobban megbámultam. Ugyancsak hatott a fantáziájára az a keszekusza levél.
De ha egyszer már meghalt, Poirot, mondtam szeliden, akkor mi értelme?
Ő már semmit sem mondhat magának. Akármi volt is a problémája, sírba szállt vele. Kész, vége.
Milyen könnyen napirendre tér a dolgok fölött, Monami.
Egy ügynek csak akkor van vége, ha Hercule Poirot már nem foglalkozik vele.